Önök a Magyar Katolikus Rádióadását hallják.
15 óra van. Délutáni találkozás.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A mai adás szerkesztője Sallai Éva vagyok. Vendégünk Elsimon László író, szerkesztő, kulturális szakértő, a Magyar Írószövetség titkára. Írói munkássága rendkívül gazdag, eddig 10 kötete jelent meg, sorozat szerkesztője 2 tudományos könyvsorozatnak, valamint a Magyar Műhely, a Kortárs, a Kommentár, a Ráció kiadó szerkesztője. Milyen ma a kiadók anyagi helyzete? Olvassák ki a kiadványokat, vagy csak egy szűk körhöz szólnak a művek?
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ez egy komplex kérdés, és rendkívül nehéz. Az az igazság, hogy azokat a könyveket, amiket mi készítünk, azt nagyon kevesen olvassák, főleg a tudományos könyveket. Ma az irodalomtudományi könyvpiac az rendkívül szűk. Igazság szerint azok, akiket szeretnék megszorítani, például a bölcsész egyetemista hallgatók, azoknak anyagi forrásuk sincsen arra, hogy könyvet vásároljanak. A felsőoktatási tankönyv támogatás az mondhatni katasztrofális, a jelenlegi kormány kultuszminisztere a korábbi évektől eltérően a felsőoktatási tankönyv támogatást megvonta, és így az egész magyar tudományos életet hozta rendkívül nehéz helyzetbe. Így kevés könyv tud megjelenni, azok a könyvek azért jó könyvek, tehát azért egy nagyon fontos tudományos könyvkiadás működik ma is Magyarországon. Ezek a könyvek azonban kevés embert érdekelnek, és kevés emberhez jutnak el. Hát a folyóiratok, amelyeknél dolgozom, itt a felsorolásban minden benne volt, az nagyon eltérő, hiszen nem azonos profilú lapok. A Kortárs a legrégebbi és legismertebb folyóirat, 1957 óta jelenik meg, tehát egy nagy múltú folyóiratról van szó, aminek persze ellentmondásos volt a története, és több különböző korszaka volt. Viszonylag sokan olvassák még most is, bár azt kell mondjam, hogy az elmúlt 3 évben nagy mértékben visszaesett az olvasottsága. Ez annak köszönhető, hogy az olvasó közönségbe belépő újabb tagok azok egyre inkább az internetről tájékozódnak és az interneten olvasnak, mind kevesebben vásárolnak könyvet és folyóiratot. Ezt látjuk a nyomtatott sajtóban is, ott is visszaszorulóban van az eladott példányszámoknak a mennyisége, és az irodalmi lapoknál ugyanezt tapasztalható. A Kommentár az egy társadalomtudományi lap, én ott csak a szerkesztőség tagja vagyok, Ablonci Balázs barátom szerkeszti a lapot, ő a főszerkesztő. Ez egy sikertörténet az én megítélésem szerint, ugye a 3. éves, most már 4. éve csináljuk a lapot, pillanatok alatt 500 példányszám fölötti példányt értünk el, ami nem tűnik soknak mondjuk egy bulvárlaphoz képest, de mondjuk egy 2 havonta megjelenő, tehát évente 6-szor megjelenő, alapvetően tudományos folyóirat esetében ez kifejezetten jónak mondható. Büszke vagyok, hogy ennek a létrehozásában és ennek a működtetésében is mind a mai napig részt veszek. És hát persze azt kell róla tudni, hogy a Kommentár az egy konzervatív társadalomtudományi folyóirat, mondjuk, hogy a 30-as és most már 40-es éveikhez közeledő korosztálynak a lapja. Úgy éreztük, hogy ez tulajdonképpen egy űrt tölt be. A konzervatív társadalomtudományos, mondjuk, hogy ismeretterjesztés, talán ezt a szót is használjuk ebben az esetben, próbáltuk erősíteni. És hát a Magyar Műhely az meg azért régi szerelmem, ami látszólag ellentmondásban az előző kettővel, hiszen ez egy avantgárd lap, de én a kortárs képzőművészetben és a művészetben nagyon szeretem a kísérletezést. Magam is sok kísérleti dologgal foglalkoztam, ezek most már visszaszorulóban vannak a munkásságomban, de azt hiszem, hogy egyfajta nyitottságot és érdeklődést azt mindenképpen mind a mai napig megőriztem, és hogyha ezzel nem találkozom viszonylag fiatalon, egyetemista korom legelején, akkor lehet, hogy teljesen más irányt vett volna mind az alkotópályám, mind a gondolkodói tevékenységem.
Vizuális költeményeivel, elektrografikáival több kiállításon is szerepelt, sőt legutóbb Székesfehérváron találkozhattunk egy önálló kiállításával. Változik-e, és miben a hagyományos alkotó-befogadó kapcsolat az utóbbi időben, éppen ugye ön említette itt a vizualitást, az internet használatot. Eljut-e az olvasókhoz, értik-e a befogadók az ön elektrografikáit vagy vizuális költeményeit?
Nagyon szűk kört érint ez természetesen. Szívesebben olvassák az olvasók mondjuk a hagyományos verseim, mert a legutóbbi verseskötetem például ilyen volt, amit nagyon széles közönség forgatott örömmel. Az ő nagy részük az valójában, vagy valószínűleg a korai könyveimet, amelyekben ilyen kísérletek találhatók, azokat értetlenül szemlélnék. Ez nem baj, mert szerintem lehet, sőt, bizonyos értelemben kell is több szólamon játszani, vagy több hangszerrel játszani, és több szólamon énekelni. Én sose hittem abba, hogy valaki csak ugye egy műfajban boldogul, de hát vannak ilyen szerzők is, nyilvánvalóan én azok közé tartozom, akik az életben is, és a művészetben is több területen próbálják ki magukat. Biztosan az is benne van ebben, hogy egy ilyen elvetélt képzőművész vagyok, aki felvételezett a természetére, de aztán nem vették föl, és így a vizuális érdeklődésem, meg a látásmódom azért megmaradt, és ezt kamatoztatom sok mindenben. Most már csak a borító, könyvborító tervezésbe, bár az is visszaszorulóban van, ez az említett fehérvári kiállítás, például a tipográfiai tevékenységemnek volt az összefoglalása. Az elmúlt 15 évben tervezett könyvek, borítók, folyóiratok, például a kortásnak az új arculatát is, az új borítóját is én csináltam, tehát ezek jelentek meg ezen a kiállításon. A vizuális költészetet már nem művelem, de az igazság az, hogy nem is nagyon találom most a helyét a magyar irodalomban. A szemléletem is annyiban változott, hogy most sokkal inkább egy szintetizáló kort, egy szintetizáló alkotó munkát szeretnék én is megvalósítani, egy ilyen kort szeretnék megírni, ahol olyan fajta alkotó szemléletre és olyan fajta művekre lenne szükség, amely végre megmutatja és feltárja, hogy mi történt itt velünk, a Kárpát-medencébe, velünk magyarokkal, és mi történik most is, mert ilyen szempontból a kortárs magyar művészetnek, akár a filmművészetnek, akár a képzőművészetnek, de az irodalomnak is nagy adóssága, és szerintem nagy feladatai vannak.
A hallgatók kedvére azért én itt megemlíteném, hogy amiről ön beszélt, tehát a legutolsó kötete, a japán hajtás, itt is ugye ön tervezte a verses kötet tipográfiáját, sőt a borítóját is.
Igen, az egész könyvet. Ez egy annyiban érdekes dolog, hogy egyrészt írtam a könyvet, persze volt egy szerkesztő, aki megszerkesztette, mert az mindenkinek kell, minden szerzőnek kell egy kontrollszerkesztő. Tehát azért volt egy profi kollega, aki az én könyvemet általában szerkeszteni szokta, de én írtam, a könyvet én terveztem, sőt saját magam is tördeltem be, mert olyan sokszor van, hogy megtervezek egy könyvet, és utána a tördelő azt szerint betördelni, de ebben az esetben én magam is tördeltem be, tehát mindent a számítógépen is magam csináltam. A saját fotóim és képeim vannak benne illusztrációként. Én a nyomdába úgy adtam le ezt a könyvet, hogy egy kész makettet adtam oda, hogy így szeretném, hogyha kinézne a könyv, amikor megjelenik. Tehát egyszerűen a mintadarab alapján kellett legyártani ezt a különleges könyvészeti technikával megvalósított könyvet, úgyhogy minden részét én csináltam. Ezért is voltam büszke arra, hogy mondjuk el is ismerték ennek a könyvnek a tipográfiai érdemeit.
Két kiemelkedő díjat is kapott a Japán hajtás című könyve. Az egyik ugye az idei könyvhéten a Szép Magyar Könyvdíját nyert el, a másik pedig egy szerintem nagyon kiemelkedő elismerés, ahol a Pro Tipográfia kiváló minősítést kapta.
Erre különösen büszke vagyok, mert ezt a díjat, ezt a nyomdás szakmának az érdekképviseleti szerve adja, a Magyar Papír és Nyomdaipari Szövetség, amire nem lehet azt mondani, hogy egy olyan művészeti lobby szervezet, mint a többi. Tehát itt nem érvényesének olyan szempontot, mint mondjuk a művészeti életben, hogy megnézik, hogy ki hova húz, hova tartozik, ki hogyan politizál, hogy szól meg közéleti dolgokba. Ez a nyomdás szakmának az elismerése, hogy bizony, és ráadásul engem nem ismernek ott, a kortárs kiadó, amelyik megjelentette a könyvet, benevezte, és megkapta ezt a minősítő oklevelet. Tehát én ennek nagyon örültem. Igazság szerint, mint hogy évek óta tanítok is könyvtervezést, az egyetemen a másodiplomásoknak, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen van egy másodiplomás képzésünk, amelyet most már 5. évek csinálunk, ez a könyvkiadói szakember képzés, és ott a műszaki szerkesztést, könyvtervezést és egyéb más ehhez kapcsolódó dolgokat tanítom, úgyhogy egy kis szakmai támogatás is ez az én oktatói munkámhoz, hogy hát nem csak beszélni tudok róla, hanem a saját magam által megtervezett könyvet így el is ismerték.
Miért tartja ennyire fontosnak a könyvek esztétikai minőségét, tipográfiáját, hiszen a beszélgetésünk elején említette, hogy ma már ugye mind többen, főleg internetes úton olvasnak, olvassák alapokat, folyóiratokat.
E tekintetben is konzervatív vagyok, tehát egyszerűen a papír alapú dolgokban még mind a mai napig hiszek. Egyrészt van bennem egy ilyen félelem is, hogy egyszer majd nem lesz áram, és akkor talán világos nappal még valaki kezébe vesz újra könyveket, de komolyra fordítva a szót, olyan dolgot tud az ember megvalósítani egy könyv keretein belül, amennyiben a könyvet egy tárgynak is tekintem, amit nem tud megvalósítani elektronikus médiumon keresztül. Tehát annak nyilván megvan a maga varázs, hogyha valaki mondjuk egy HTML anyagot szerkeszt, és abban éli ki a kreativitását, de én könyvszerzőként mindig kötetben is gondolkozom, tehát egyrészt, amikor kötetet összeállítok, akkor a szövegek egymásra épülésében is próbálok valamiféle koncepciót összeállítani, tehát mindig könyvműben is gondolkozom. A japán hajtás esetében arra törekedtem, hogy ugyan mindegyik vers önállóan is megállja a helyét, bízom benne, hogy ezt az olvasók is így gondolják, de mégis önálló egész művé áll össze. Ezt nem lehet megcsinálni számítógépen, internet alapon, ennek könyvben kell kézzelfogható, megragadható, kitapintható, sőt szagolható, mindig megszagoljuk a friss könyveket, amikor kijön a nyomdából, tehát egy megszagolható tárgynak kell lennie. Nem tudom, hogy ez meddig lesz így, mert nagyon-nagyon visszaszorulóban van a, egyébként nem a könyv, mert könyv dömping van, rendkívül sok könyv jelenik meg, de mondjuk a mi területünknek a szűkülő nyilvánossága mégiscsak azt hozza magával, és a szűkülő anyagi bázis, hogy ha lehet, akkor minél több minden jelenjen meg az interneten, és egyébként nagyon internet internetpárti vagyok, tehát fontosnak tartom, hogy az interneten jelen legyen az ember, és én napi szinten több órán keresztül használom az internetet, tehát szó nincsen arról, hogy mondjuk valamiféle ilyen múltba révedés motiválna engem, de mégis azt gondolom, hogy a könyv mint tárgy egy olyan kultikus dolog, amitől egy író nem szakadhat el.
A legutóbbi kötete egy Munkácsy Díjas művésszel együtt készítették.
Ott egy olyan kísérletre vállalkoztunk, hogy az én Palkó Tibor barátom, aki a Jászberényi Főiskolán tanít rajzot, az ő rajzaiból válogattam ki néhány darabot, és ezt fűztem össze. Egy ilyen tulajdonképpen narratíva kísérlet ez, hogy miképpen lehetne a rajzokból egy történetet összeállítani, és aztán a szövegek is e köré épülnek, hogy elkezdődik egy történet, ami látszólag a rajzok mentén fogalmazódik meg, aztán utána ez a történet széthullik, és még sincsen történet, hanem csak a rajzokat kiegészítő írások. A hagyományos könyvkészítésnek a fordítottja történik, meg nem arról van szó, hogy egy író szövegeit illusztrálta egy képzőmész, hanem arról van szó, hogy egy képzőmész rajzaihoz írt egy író szöveget, és ezek mind a ketten önállóan is élnek, tehát a szövegek is remélhetőleg a képek nélkül érvényesek, a képek természetesen érvényesek a szövegek nélkül, hiszen előbb születtek meg, mint az írások, de itt is aztán végül az egész áll össze egy könyvművé. Mindegyik lapon jobb oldalt található egy rajz, bal oldalt egy szöveg, és hát persze engem az is izgatott, hogy miképpen lehet verbalizálni mindazt, amit a képen látunk. Nem arról van szó, hogy az ember leírja azt, ami azon a rajzon látható, hanem hogy belőlem alkotóként mit váltanak ki ezek a rajzok, és ez miképpen áll össze aztán a végén egy könyv. Művé. Én nekem ez egy kedves játék és kedves kísérlet is volt, tehát itt azért visszaköszön az avantgárd, bár a szövegek nem az avantgárd jegyébe fogantak, hiszen sokkal inkább az embernek az élettel meg a halállal való küzdelmét és mindebben az Isten szerepét próbáltam megjeleníteni.
Hadd ajánljam a hallgatók figyelmébe az ön honlapját, tehát L. Simon László úr honlapja is rendkívül izgalmas olvasmány, és rengeteg kitekintést nyújt különböző irányokba, nem csak az avantgárd irodalomra, hanem ott látható korábbi kritikái, tanulmányai, vagy akár azokról az órákról is szó esik, amiket ugye a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen másoddiplomás képzésben éppen könyvszerkesztőknek, könyvalkotóknak tart. Rendkívül széles az ön kulturpolitikai jelenléte, hiszen a Fiatal Írók Szövetségének elnöke volt 1998-tól 2004-ig, 2004-től pedig folyamatosan a Magyar Írószövetség titkára, 2006-tól a Fejér megyei közgyűlés oktatási és kulturális bizottságának elnöke, 2009 májusától pedig a Magyar Rádió közalapítvány kuratóriumának elnökségi tagja. Hogy épülnek egymásra ezek a feladatok?
Nehezen, és sokan nem is hiszik, hogy ennyi mindent lehet csinálni. Nyilvánvalóan ez két dolog kell, illetve három dolog kell. Egyrészt egy megértő család, egy megértő fel, mert hogy ugyan nős vagyok, és ráadásul van négy gyerekünk, úgyhogy ebben a dimenzióban mondjuk ez még különösen nehézé teszi ezt a sok tevékenységet, hát ez egy olyan feleség kell, aki ezt el tudja fogadni, és ő támogatni tudja. Másrészt jó munkatársak kellenek, hiszen úgy tud az ember ennyi helyen helytállni, hogy sokan vannak, akik segítik a munkáját. Tehát nyilván az Írószövetségben is, hogy tudom végezni a feladatomat, abban az is benne van, hogy ott vannak a kollégák, kolléganők, akiket valamilyen módon irányítani kell, mint a szervezet mindennapi működésért felelős vezetőnek, de magát a tényleges munkát az én is című alapján már mások végzik. Nyilvánvalóan a kapcsolódási pont ezek között, a tevékenységek között az, hogy mindenhol valahol a kultúra érdekképviselete vagy a kulturpolitikának a megjelenítése van. Hát én sose tagadtam, én egyrészt elkötelezett értelmiségi vagyok, sőt nem is vagyok értelmiségi, mert már az értelmiségi szótól is feláll a hátamon a szőr, de mondjuk egy elkötelezett gondolkodó vagy egy elkötelezett alkotó vagyok, én soha nem hittem a független értelmiségi mítoszába. Én vállalom az elkötelezettségemet, és ráadásul nem csak elkötelezett vagyok, hanem én egy politizáló alkotó vagyok. Ez, amit az elmúlt 20 évvel akartak velünk hitetni, hogy egy alkotó ne politizáljon, és hogy irodalmi szervezetek ne vegyenek részt politikai dolgokba. Ez szerintem teljesen abszurd, nem csak azért, mert a magyar irodalomnak nem ezek a hagyományai, hanem mert az ember tulajdonképpen szinte minden tettével, minden gesztusával, minden közéleti megnyilvánulásával valamilyen formában politizál, legfeljebb nem párt politizál. Én annyira belebolondultam ezekbe a politikai dolgokba, hogy tulajdonképpen a politikát egy eszköznek tartom, amin keresztül a kultúrát is lehet képviselni. Rá is fér, azt hiszem, a magyar kultúrára, mert azt kell, hogy bevalljuk, hogy az elmúlt 20 évben a kulturális élet szereplőinek a politikai érdekképviselete az rendkívüli módon meggyengült. Kulturális szereplők nincsenek a parlamentben, minimális, tehát mondjuk az egy Gulyás Dénes jelenleg, aki operaénekes, vagy a Tellér Gyula, aki műfordító, de rajtuk kívül más, aki a kultúrából került a politikába, nincsen, még korábban volt az MSZP soraiban is ilyen képviselő, Kossa Ferencre gondolok, a filmrendezőre, és még a rendszerváltás után egy darabig Vitány Iván, még Lezsák sem 20 éve történt. Igazság szerint én úgy érzem, hogy ráfér a magyar szellemi életre az, hogy képviseljük a politikában. Én ezt is próbálom ezekben a testületekben, is tenni. Mindezt úgy próbálom megtenni, hogy közben ne írjam ki magamat a szellemi életből, mert abban az értelemben nem akarok politikussá válni, hogy tulajdonképpen a politika legyen az egyetlen egy aktivitási területem.
2007-ben jelent meg Versenyhátrány, a Kultúrpolitika fogságában című könyve. Akkor ön egy elég sötét képet festett a magyar kultúra, a kultúrpolitika helyzetéről. Változott-e azóta a helyzet, és milyen irányban?
Gyorsan jegyezzük meg, hogy az a könyv elsősorban a 2002 és 2007 közötti időszakot tárgyalta, tehát a Megyesi kormány és a Gyurcsány kormány időszakát. Volt egy-két kitekintő írás is, például még a 90 és 2002 közötti időszakra. Ez egy, a hallgató kedvéért mondom, egy vaskosabb tanulmány és eszékötet, amelyben a kulturális életnek, illetve a kultúrpolitikának számos területét próbáltam feldolgozni. Ezt a munkát egyébként azóta is folytatom, minden évben megjelenik a kortársnál is, a századvégnél is az előző évet feldolgozó tanulmányom, amelyben az egész ágazatot megpróbálom áttekinteni. Az igazság az, hogy a 2002 és a 2007 közötti időszakot dolgozom fel, és ettől, vagy emiatt van ez a rendkívül sötét kép, de éppen ugye, amikor jöttünk fel a stúdióba, meséltem Évának, hogy ma délelőtt közművelési dolgozatnak tartottam előadást a 2010-es költségvetési kilátásokról. Kb. 100 oldalt kellett átnyálazni és összevetni a korábbi évek költségvetéseivel. De nem éppen egy művészi olvasmány, de valamiért én szeretem, a számok is mindig érdekeltek. Ezzel foglalkozva azt kell mondjam, hogy ha most kéne megírnom a könyvnek a folytatását, a 2005-es könyvnek a folytatását, akkor még borulátóbb lenne, mert az elmúlt két évben sokat romlott a helyzet, és a költségvetés számainak ismeretében a 2010-es évre még rosszabbra számíthatunk. A kormány minden szinten elvon a kultúrától, bármennyire is az a propaganda, hogy ez egy kultúrabarát kormányzat. A közművelődéstől, a művészeti életig, a civil szervezetektől, az egyházakig mindenhonnan drasztikus mértékben vesznek el pénzeket. Tehát igazság szerint attól tart az ember, hogy a kulturális élet ez teljesen el fog lehetetlenülni. Képtelenség lesz így dolgozni, és az intézményeket is képtelenség lesz fenntartani. És hogyha még ez azt is hozzáteszük, hogy Magyarországon olyan tendenciák vannak, hogy mondjuk államtitkárokat neveznek ki nagy nemzeti közintézményeknek az élére, tehát például most a Nemzeti Galéria élére, szakemberek helyére, államtitkárokról van szó, akik úgymond visszatérnek a civil, kulturális vagy művészeti életbe, mert az elfogadható lenne, hogy mondjuk valaki egy színházigazgatói székből bekerül egy miniszteri székbe, és a miniszteri ciklusának a végén visszakerül egy színházigazgatói vagy rendezői pozícióba. Ez teljesen normális, mert akkor visszakerült a civil életébe, de itt arról van szó, hogy levitézett politikusokból próbálnak kulturális szereplőket vagy kulturális élet irányítóit csinálni, ami hát legalábbis aggályos, ami mondjuk komolyan veszélyezteti a kultúrának az alkotmányban is rögzített autonómiáját.
Én ott is gondokat érzek, ugye beszéltünk itt a kistérségekről, hogy az önkormányzatok sem tudják fenntartani azokat az intézményeket, ami tulajdonképpen állami feladat lenne.
Arról van szó, hogy ugye az önkormányzatoknak az állam normatívát ad a különféle kulturális tevékenységének az elvégzéséhez. Ez a normatíva az elmúlt 4 évben folyamatosan csökkent, tehát ez azt jelenti, hogy még az, nemhogy az inflációt se követte, hanem minden évben számszerűen, tehát nominálisan is kevesebb lett a támogatás. Az idei terv szerint, a 2010-es költségvetési terv szerint összevonnák az összes önkormányzati normatívát, amit eddig mondjuk sportra és más területekre adott az állam az önkormányzatoknak. Úgyhogy látszólag egy kicsit növekszik a szám, de valójában ténylegesen, hogyha megnézzük a több külön normatívát, amit most egy normatívává vonnak össze, drasztikus, tehát a korábbi évekhez képest sokkal nagyobb mértékű csökkenés lesz. Úgyhogy itt az önkormányzatok esetében a múzeumok, levéltárak, könyvtárak, művelődési házak fönntartása szerintem lehetetlen lesz. És hogyha még azt vesszük, hogy a sporttevékenység és a művészetoktatás is mindet ide csapták, és azoknak is csökken a támogatása, akkor olyan alapfeladatok fognak sérülni, vagy olyan alapfeladatok nem lesznek elláthatók, amelyek egyszerűen az embereknek alapjogaikat érintik. Tehát katasztrófa. Ez katasztrófa, ami itt valószínűleg utol fog bennünket érni.
Élete két településhez, Budapesthez és Agárdhoz kötődik. Itt működik édesapjától örökölt mezőgazdasági családi vállalkozásuk is. A Velencei tó környéki lokálpatriótaként ön alapító tagja a Velencei Tavi Kistérség Idegenforgalmi Egyesületnek, és a közelmúltban jelent meg a Velencei tó fürdőkultúrájával foglalkozó Volt egyszer egy Velencei tó című kötete. Milyennek látja a tó környékének jelenlegi és múltbeli helyzetét?
A Velencei tó környéke, akik ismerik, azok tudják, hogy a 70-es 80 a sérben rendkívül főkapott üdülőhely volt, én ott nőttem föl, ezer szállal kötődöm a térséghez. Az elmúlt 20 évben nem nagyon fejlődött, igazság szerint az elmúlt 20 évben egyetlen egy dolog miatt tudott a tó környéke az országos sajtó figyelmének a középpontjába kerülni, ez a mostani sukorói botrány, hogy az evezős pálya, ahol én is gyerekkoromban eveztem, ugye a VVS-nek, a Velencei Tó vízisportiskolának voltam tagja, hogy ennek a helyére, illetve emellé egy nagy szálloda és üzleti és kaszinó beruházás az, amit terveznek, egy amerikai, izraeli, azt hiszem, vállalkozás, és mindezt kormányzati segítséggel, hát ez elég nagy botrány kavart, gondolom a rádió hallgatók is figyelemmel követték, nem véletlenül kevert egyébként elég nagy botrányt. Ráadásul azt is ki kell jelentenünk, hogy ez nem hozna a fölemelkedést a Velencei tó környékének. Egy nagyon nagy tőke injekcióra lenne szükség, a Velencei tó környékét számos ökológiai probléma is veszélyezteti, például a szocializmus idején kibetonozták ugye a tavat, mint ahogy sok más tavat is, és az elmúlt 20-25 évben nem volt egy forint arra, hogy ezt a partfényműrendszert rendbehozzák, ezek belesüppettek már a tóba, tehát itt milliárdok elének ahhoz, hogy a tó környékét igazság szerint fejleszteni lehessen, ráférne erre a tóra. Egyébként egy gyöngyszem, egy ékszer olyan élővilággal és olyan különlegességekkel, mint mondjuk a Velencei tó nyugati medencében található úszólápok, amelyek olyan csodák, az egész Kárpát-medencében, sőt Európában sincsenek ilyen dolgok, hát ezeket meg kéne ismertetni hazánk lakosságával is, úgyhogy én abban bízom, hogy egyszer föl fog emelkedni ez a térség, és az emberek nem mennek tovább a Balatonig, hanem megállnak a Velencei tónál, mert Budapesthez is sokkal közelebb van. Ezt a lehetőséget, ezt az adottságot, hogy ott vagyunk az autópálya mellett, ki kellene használni.
Kulturális élet szempontjából hátrány vagy előny a gárt helyzete, fekvése, közelsége, távolsága Budapesttől?
Hát mondjuk, hogy Magyarország kulturális térképén különösebben nincsen rajta a gárd. Egyetlen egy dolog, ami mondjuk a hagyományink szempontjából fontos, hogy Gárdonyi Géza ott született, és van egy remek kis emlékház, a szülőház mind a mai napig áll a Gárdpusztán. Petőfi Lajos Múzeum munkatársai felújították a kiállítást. Eddig is egy jó kiállítás volt, de most egy még izgalmasabb, korszerű, a gyerekeket is vonzó interaktív kiállítást helyeztek el ebben a eredetileg egyébként parasztházban, ami egy nagyon szép állapotban meglevő népépítészetet tekintve is egy értékes épület, tehát érdemes megnézni. A Velencei tó környék egyébként még egy szerző miatt van a magyar kultúrtörténet térképén. Vörös Marti Mihály, aki Káponásnyéken született és élt is egy jó darabig, és a pincéje egyébként mind a mai napig megtalálhatóan nézi, hogy a kortárs kultúrát akkor annyira nincsen jelen a Velencei tó. Vannak kísérletek, például Péter Ágnes szobrászművésznek az alkotótáborát említeném meg, amelyek neves művészeket oda vonzanak a tó környékére, ezért sokat kellene tenni. A helyi szellemi erő nincsen azért ehhez, meg hiszen ezek kis települések, viszonylag szűk értelmiségi réteggel. Nagyon sokan, akik ott élnek, azok szellemileg adott esetben a fővároshoz kötődnek, mint ahogy én is. Ha a kulturális élményre vágyok, akkor nyilván Budapestre megyek, színházba, vagy esetleg Székesfehérvárra, ahol azért elég szép, izgalmas, pezsgő kulturális élet van. Az ország egyik legnagyobb múzeum a Székesfehérváron van, nagyon sok filiáléval, és nagyon színvonalas kiállításokat, és a fehérvári képtárban is most például Színyei és kortársainak van egy nagyon izgalmas tájképfestészeti kiállítása, ami januárig látható.
Az idei középszintű írásbeli érettségi nagy vihart kavart az egyik kérdés, amiben Spiró Györgyöt idézték, aki úgy véli, át kellene írni a 19. századi szövegeket, Arany Petőfit, hogy a diákok könnyebben megértsék.
Én szerintem nem kell átírni a szövegeket, tehát ez egyáltalán nem jó irány. Most azért vannak erre kísérletek, látjuk, hogy olvasmányos formában átdolgoztak Jókait, Gárdonyit és a többi.
Igen, csak ilyenkor az emberbe felmer, hogy hát most írjuk át nemzeti imádságunkat, a himnuszt is.
Dehogy írjuk át. Hát én azt hiszem, hogy azok a szövegek érthetők, csak kell némi szellemi erőfeszítés az, hogy az ember megértse. Jó, mai korban, amikor a gyerekek Harry Pottert olvasnak, én végigolvastam, tehát úgy merek róla beszélni, hogy ismerem ezeket a szövegeket. Nagyon sok mindent a gyerekeim miatt kénytelen vagyok elolvasni, és tudom, hogy miket forgatnak, és mi az, ami érdekli őket, és milyen az a nyelvezet, ami meg lehet őket szólítani, és hogy én azt mondom a nagylányomnak, hogy én egyébként a Kincskereső kiskörmönnel kezdtem el olvasni, amit még sokan az én korosztályomból se értenek, hogy ugyan hogy szerethetted meg magát az olvasást a Kincskereső kiskörmönnel, nem tudom megmagyarázni, ez onnantól fogva faltam a könyveket, nem tudtam letenni, rám olyan hatással volt az a könyv. Az én gyerekeimnél ez biztos, hogy nem lesz így, nagyon nehéz lesz velük elolvastatni, és egyáltalán megértetni velük azt, hogy mit jelentett az és miért fontos, de az én életem is még bizonyos szempontból az én életemből, vagy az én pozícióm is érthető volt, azt hiszem Gárdonyban, amikor én átesikás voltam, pedig nem volt régen, 78-ban kezdtem az általános iskolát, akkor még olyan három tantermes általános iskolába kezdtük az oktatást, ami már persze rég nincsen meg, mert ott is két új iskolát építettek, ahol naponta fölkenték reggel olajjal a parkettát, ahol a kert végén gyöngébe található WC-be kellett kimenni, és ahol cserépkája volt, ahova a fejemet, hogyha rosszakodtam, jó beleverte a tanítónéni. Mondjuk ez a világ, ez a millió, ahol én a 4 évet a kisiskolába eltöltöttem, a 3 tantermes iskolába, ahol még néhány évvel korábban váltásban tanítottak, hát ez sokkal közelebb állt mondjuk a mórai, a móricz, a gárdonyi-féle faluképhez, mint az én gyerekeimé, akik teljesen urbanizált közegben élnek, ugyanazon a településen, ahol én még nem éltem urbanizált közegben. Ha innen nézzük, akkor érthető, hogy ők sokkal távolabb vannak ezektől a szövegektől, és a nyelvünk is alapvetően változik, alakul, teljesen más a mindennapi beszéd is, sőt, azok, akik már interneteznek, azoknak a nyelvhasználata tényleg változik. De ez nem azt jelenti, hogy ne kéne szellemi erőfeszítést befektetni azért, hogy megértsük az elődöknek a nagy szövegét, főleg egy olyan kultúrában, ahol a nyelv nagyon ősi, a magyar nyelv rendkívül ősi, ezért nekünk az a szerencsénk, hogy a több száz évvel ezelőtti szövegeket is különösebb befektetés nélkül, és különösebb utántanulás, utánolvasás nélkül érteni tudjuk. Ez nagyon nagy dolog, ezt nagyon kevés nép mondhatja magáról Európában. Ebben az esetben én kifejezetten bűnnek tartom a szövegeknek az átírását. Egyébként, hogyha más tudományokat nézünk, vagy tudományterületeket, az ember joggal kérdezni, hogy akkor ezek szerint a matematikát is át kéne írni, valamilyen módon mondjuk a másodfokú egyenlet megoldó képletét a gyerekekkel nem kell megtanítani, hogy ne kelljen gondolkodniuk, vagy ne kelljen erőködniük. Hát, hogyha azért erőt kell kifejteni, és ugyanazt az erőt kell kifejteni, mint annak idején nekünk, akkor a szöveg megértése érdekében is lehet erőt kifejteni. Nagyon fontos egyébként, hogy a nagy nemzeti művek ne kerüljenek ki a tananyagból. Volt erre is kísérlet, hogy nem akarok mondani szervezeteket, hogy melyek írtak arról még bizonyos heti lapokban egy cikkeket, hogy nem kell például Gárdonyit, Jókait és a többit tanítani. Ez az a probléma, hogy egyrészt a nemzeti identitásunkat gyengíteni ez, mert alig-alig érnek bennünket már olyan impulzusok, vagy a gyerekeket olyan impulzusok, amelyből a magyarságuk pozitív értelemben tud épülni, másrészt pedig az erkölcsi tartásunk, egyáltalán a világban való tájékozódásunk és a helyünknek a megtalálása szempontjából is fontosak ezek a művek, mert ha az ember az egri csillagokat olvassa, akkor pontosan tudni fogja, mit jelent az, hogy árulás, ez a mai világban nem olyan egyértelmű, és még akkor megérti, hogy Danténél miért a legfőbb bűnök között van, tehát miért az utolsó bugyorban van ugye
a barátaikat.
Így van, az árulók. A mai világban ez nem olyan egyértelmű, főleg, hogyha a politikát nézzük, és amikor már szinte érdem az, hogy valaki áruló család és a sajátjait elárulja. Hogyha valaki Gárdonyit olvassa, akkor pontosan tudja, megérti, hogy mi volt Hegedűsnek a büntetése, és hogy mit akart ezzel Dobó annak idején demonstrálni. Tehát, hogy egyáltalán, hogy még valamilyen módon a klasszikus erkölcshöz, a keresztény értékrendhez legyen valamiféle kötődésünk, hogy tudjuk, mi az igazi érték, mi az, ami fontos, és mi az, ami a tisztesség, becsület, hazaszeretett tárgykörébe tartozik, ahhoz elengedhetetlen, hogy ezek a művek ott maradjanak a tananyagban, és ott maradjanak a mindennapi olvasmányok között.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Elsimo László íróval, a Magyar Írószövetség titkárával, a Fejér megyei közgyűlés oktatási és kulturális bizottságának elnökével beszélgettünk. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
Elhangzott műsorunkat pénteken 0 óra 30 perckor megismételjük. A zenei szerkesztő Lackó Zoltán Vince volt, a felelős szerkesztő Pécsi Krisztina.